Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. A Látók szójatok című sorozatunk 8. szakaszához érkeztünk. Elindultunk Sámuel prófétától, időszámításunk előtt a 12. századtól, és most már az időszámításunk előtti 6. században vagyunk, Dániel próféta korában. Folytatom tovább a történeti áttekintést Dániel könyve 7. fejezetével, előzetesen azonban még az előzményeket, illetve a körülményeket is szeretném önökkel megismertetni. Ebben a 7. fejezetben egy nagyon nagy jelentőségű álom található az emberi történelemről. Ugyanolyan álom, mint amit a 2. fejezetben már láthattunk, amikor Nabukodonozor király egy hatalmas szoborkolosszus formájában látta előre az emberi történelmet. A szoborkolosszus feje aranyból volt, a két karja és a vállai ezüstből, a hasa és az oldalai részből, míg a két lábszár vasból, a lábfejek pedig vas és cserép elegyéből. Ez az úgynevezett agyaglábakon álló kolosszus. Az emberi történelmet így mutatta be Isten egy pogány királynak, hogy az emberi történelem nagyon törékeny, nagyon agyaglábakon áll, bármely pillanatban szinte meglódulhat és leeshet a talapzatáról, mint hogy az álom azzal is folytatódott, hogy emberi kéz érintése nélkül egy kő szakadt le, és leütötte az agyaglábakon álló szoborkolosszust, és fölkerekedett a szél, és az ízzé porrá zúzódott aranyat, ezüstöt, rezet, vasat, cserepet elfújta, elvitte a szél, és az a kő, amely emberi kéz érintése nélkül esett le, nagy heggyé lett és betöltötte az egész földet. Elemeztük ezt az álmot több előadás keretében is. Most az álomnak a megerősítésére, illetve a részletezésére térünk rá, hiszen mintegy fél évszázaddal ezután Dániel próféta is álmot kapott, tehát nem csak Nabukodonozor, a babiloni király, hanem később már annak halála után Dániel próféta is álmot kapott, és az az álom valóban megerősítő jellegű volt. Dániel nem ezt a hatalmas szoborkolosszust látta, hanem egy viharzó tengert, és a viharzó tengerből egymás után vadállatok jöttek elő. Ezek a vadállatok azonban egyrészt ugyanúgy négyen voltak, mint ahogy a szoborkolosszus négy kívánatos féme, az arany, az ezüst, a réz, a vas és a cserép. Másrészt pedig a vadállatok, az oroszlán, a medve, a párduc, a fenevad közül itt is a legjellegzetesebb a negyedik rész volt. Tehát ahogy a Nabukodonozor álmában is, a negyedik rész két részre, két további részre oszlott. Itt is a fenevadnak a fejéből egy kis szarv jött ki, és ennek a kis szarvnak a tevékenységétre hívta fel Isten a próféta figyelmét. Mielőtt rátérnénk erre az álomra, és lépésről lépésre elemeznénk ennek az álomnak a jelentését, hadd mondjam a kedves nézőknek, hogy máig elnyúló, sőt igazában a mai napokra nézve részletes jelentését. Az első két előadásban néhány alapdologgal, a körülményekkel kell megismerkednünk. Hát először is arra a kérdésre hadd válaszoljak önöknek, hogy miért vagyunk még mindig Dániel könyvénél, ennél az ószövetségi látónál, ennél a hatalmas prófétánál, miért időzünk ennyit, amikor más prófétákra jószerével csak egy-egy előadást szántunk. Hadd mondjam el, hogy Dániel könyve kivételes könyv a Bibliában. Jól tudta ezt Isaac Newton, a híres angol tudós, természettudós, többen nem tudják, talán Biblia értelmező is a 17.-18. században, amikor azt mondta, hogy aki Dániel könyvét nem ismeri, az a világtörténelmet és a kereszténység alapjait sem ismeri. Dániel könyve valóban kivételes prófétai könyv. Az egész Bibliában a legtöbb visszahivatkozás Jézus Krisztus részéről nyilatkozik meg Dániel könyve iránt. Hadd említsem önöknek csak egészen vázlatosan, hogy Jézus innen, Dániel könyvéből, és éppen ebből a 7. fejezetből, amit most fogunk tanulmányozni, vette az emberfia megjelölést. Máté evangélium a 16. fejezetében, amikor föltette a híres kérdést Jézus, hogy engemet, embernek fiát, minek mondanak az emberek, Ez az emberfia kifejezés Dániel könyve 7. fejezetében fordul először elő a Bibliában, és Jézus azért hivatkozott erre vissza, mert ő, aki Isten volt, aki isteni lényként jött a világra, valóban felöltötte az emberi természetet, maradéktalanul magára vette az emberi természetet, amikor Máriától, édesanyjától megszületett, örökölte tehát az emberi természet esendőségét, gyengeségeit, mind testi, mind lelki vonatkozásban. Tehát nem véletlenül használta Jézus ezt a kifejezést Dániel könyve 7. fejezetéből, hogy ő az embernek fia. De van egy másik visszahivatkozása is Jézusnak, Máté evangélium a 24. fejezet 15. versében, amikor az úgynevezett nagy apokaliptikus beszédében, a nagy profétikus beszédében, amelyben Jézus szólt Jeruzsálem elveszéséről, ez időszámításunk szerint 66-70 között következett be, 70-ben rombolták le a rómaiak Jeruzsálemet, és amikor Jézus összekötötte ezt az eseményt a végső időkkel, az emberiség végső krízisével, válsághelyzetével, akkor Jézus eközben a következő jelentőségteljes mondatot tette, idézem, Máté evangélium a 24. fejezet 15. versétől. Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, melyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen, aki olvassa, értse meg. Tehát Jézus beszélt egy pusztító utálatosságról, amely Dániel könyve 9., 11., 12. fejezetében fordul elő, de ez a jelképes kifejezés a gyökereit mégis Dániel könyve 7. fejezetébe, a fenevad, a kis szarv jelképébe ereszti, akkor Jézus megint csak fölhívta a figyelmet, hogy aki meg akarja érteni a világ történelmét, Jeruzsálem pusztulásától a föld végső válságának kiteljesedéséig, az olvassa Dániel könyvét. Jézus itt most nem azt a kifejezést használta, hogy akinek van füle a hallásra hallja, amit sokszor használt élete során, hanem kifejezetten, hogy úgy mondjam, utasította a követőit, kérlelte a követőit, hogy tanulmányozzák, mélyen tudakozzák Dániel könyvét, aki olvassa, értse meg. Aki olvassa tehát Dániel könyvét, meg fogja érteni. Én is azt mondanám kedves nézőinknek, hogy a soron következő 6 előadást azt fogja megérteni, igazában azt fogja elsajátítani, és a maga hétköznapi életére nézve is bőséges tanulságokkal kamatoztatni. Aki veszi a fáradtságot, kezébe veszi a Bibliát, aki elolvassa, aki olvassa, értse meg. Ezen felül még egy harmadik szempontot is hadd említsek, amikor a kereszténység terjedt, amikor Krisztus tanításait, mint evangéliumot hirdették a kezdeti apostolok, például Pál apostol az első és a második tesszalonikai levelében hangsúlyosan utal Dániel könyve 7. fejezetére, például az első levél 5. fejezetében, amely így kezdődik, hogy az időkről és az időszakokról nem szükség, hogy beszéljek néktek. Mindenkivel megismertették az apostolok Dániel könyvének a jövőt illető proféciáit, az időkről és az időszakokról nem szükség, hogy írjak néktek. Ezért volt különös Dániel könyve, ezért idézi vissza aztán már szó szerint a második tesszalonikai levél második fejezetében, Dániel könyve 7. fejezetét Pál apostol, mert Dániel könyvében van lefektetve az idők és az időszakok rendje, vagyis azt szeretném önöknek állítani, hogy Dániel könyve azért rendkívüli proféta irat, mert idői proféciákat is tartalmaz. Nagyon jól tudták ezt már az ókori zsidóság képviselői is, Josephus Sláviusnak a Zsidók története című könyve van a kezemben, és ebből szó szerint szeretném idézni a következő szakaszt. Ezt mondja Josephus Sláviusz. Illendő volt Dániel életének ezeket a csodálatos eseményeit elmondani, mert egyike volt a legnagyobbaknak a proféták között. Váratlanul minden dicsőségére vált, és nem csak életében élvezte a legnagyobb tiszteletet és megbecsülést a királynál és a népnél, hanem halála után is örök emléket hagyott. Iratait nálunk még ma is olvassák, és ezek bizonyítják, hogy Dániel Istennel társalkodott. Mert nem csupán a jövendő eseményeket mondja meg előre, mint a többi proféta, hanem megmondja az idejüket is, hogy mikor következnek be. Tehát Dániel könyve azért különleges prófétai irat, mert nem csak jövendőléseket tartalmaz a jövőre nézve, hanem a jövendőlések közben idői kijelentéseket is tartalmaz. például egy ilyen idői kijelentését már sorozatunk keretében részletesen ismertettük. Ez Dániel könyve 9. fejezetének 24. és 27. verse közötti szakasza, az úgynevezett 77-ről, vagy 490 napról, vagyis napévekről, 490 évről szóló jövendőlés, amely előre meghirdette Jézus Krisztus fellépésének, kereszthalálának és a zsidó nép elvetésének az időpontját, ami után már nem Isten választott népe a zsidó nép. De ezen kívül, a 490 éves jövendőlésen kívül Dániel könyvében ott találhatjuk az 1260 évről, az 1290 évről, az 1335 évről, és a Biblia leghosszabb proféciájaként a 2300 évről szóló jövendőléseket. Ezeknek a jövendőléseknek a sorozata is a 7. fejezetbe ereszti gyökerét, tehát a 7., a 8., a 9., a 11. és a 12. fejezetben olvashatók ezek az idői proféciákat is tartalmazó jövendőlések. Kedves nézőink, talán ennyi elég bizonyításul, hogy miért kell ennyit foglalkozni ezzel a látóval, ezzel a prófétával, Dániellel. És most, hogy röviden említettem önöknek, hogy Dániel könyve 7. fejezetére most miért szánunk további 6 előadást, hadd említsem, hogy mikor is kapta Dániel ezt az álmot. Műsorunkban már szóltam róla, hogy az előző, a Nabukodonozori álom után mintegy fél évszázaddal, az időszámításunk előtt 603-602-ben adott álom volt, most már időszámításunk előtt 553-552-ben vagyunk, egy babiloni uralkodónak, Belsacárnak az uralkodása idején, aki egyébként az utolsó babiloni uralkodó is volt. Mi jellemezte ennek az uralkodónak a hatalmát? Az, hogy Belsacár elkótyavetélte ősei eredményeit Nabukodonozornak, Evilmerodáknak, Nabonidésznek, az ország építő teljesítményeit. Igen, Belsacár olyan ember volt, aki léha volt, felelőtlen volt, aki nem azzal törődött, hogy a népe életét megjobbítsa, a közigazgatást fejlessze, az állam életét felvirágoztassa. Azzal törődött Belsacár, hogy hogyan tivornyázzon, hogy hogyan dőzsöljön, hogy hogyan költsön költséges dolgokat lakomákra, léhaságokra. Ennek a Belsacárnak az életidejéről, illetve társ uralkodásáról nem sokat tudunk történelemből, de tudunk viszont egy jelentőségteljes eseményről, és mondom, mielőtt Dániel könyve 7. fejezetére térnénk, ezt az eseményt szeretném felidézni a Dániel könyve 5. fejezetéből, amely a következőképpen kezdődik. Belsacár király nagy lakomát szerzett az ő 1000 főemberének, és az 1000 előtt bort ivott. Borozás közben mondta Belsacár, hogy hozzák elő az arany és ezüst edényeket, melyeket elvitt Nabukodonozor, az ő atya a jeruzsálemi templomból, hogy igyanak azokból a királya is az ő főemberei, és az ő feleségei, és az ő ágyasai. Akkor előhozták az arany edényeket, melyet elvittek az Isten házának templomából, mely Jeruzsálemben volt, és ittak azokból a király és az ő főemberei, az ő feleségei és az ő ágyasai. Bort ittak, és dicsérték az arany, ezüst, érc, vas, fa és kő isteneket. Ez történetünknek a kezdete. Tehát az a mozzanat, amely rávilágít arra, hogy ki is volt ez a Belsacár, aki a 7. fejezetben tárgyalandó állam után persze jó néhány évvel uralkodását ezzel a dicstelen mozzanattal fejezte be, hogy Bél Istennek a napján 1000 embert látott vendégül a királyi palotában, és folyt a dőzsölés, és amikor már nagyon részegek voltak, csak jelzésül hadd mondjam, hogy a bor kultúrtörténetéről is van a Bibliának mondani valója, Noétól fogva mind a mai napig, s itt hadd ajánljam figyelmükbe Belsacár borozása közben egy század elejé, egy 20. század elejé református lelkésznek a könyvét, Harsányi Sándor a Borszó a Bibliában című könyvét, amely néhány meglepő vonással gazdagítja képünket az alkoholizmusról, és arról, hogy vajon a Biblia felelőse azért, hogy ilyesfajta kultúra terjedt el az emberiség történetében. Tehát visszatérve Belsacár, amikor a feleségeivel, ágyasaival már megrészegedett, és a királyi palota már ott fetrengett, szinte így mondhatnám, a padlón, megdöbbentő egyébként ez a történet, hogy az országok vezetői hova el nem jutnak, az ország felelős vezetői a maguk ezrével, tízezrével hova nem süllyednek, a történetben állandóan kísértett ez a mozzanat. Miközben folyt tehát ez a tivornya, egy különleges dolog is történt. Így olvasom a folytatást. Abban az órában emberi kéznek ujjai tűntek fel, és írtak a gyertyatartóval szemben a király palotájának meszelt falán, és a király nézte azt a kézfejet, amely írt. Ekkor a király ábrázata megváltozott, és az ő gondolatai megháborították őt, és az ő derekának inai megoldódtak, és az ő térdei egymáshoz verődtek. Erősen kiáltozott a király, hogy hozzák elő a varázslókat, a káldeusokat és a jövendőmondókat. Szólt a király, és mondta a babiloni bölcseknek, akárki legyen az az ember, aki elolvassa ezt az írást, és annak értelmét megjelenti nékem, bíborba öltöztetik, és aranylánc lesz a nyakában, és mint harmadik parancsol az országban. Akkor bementek a király bölcsei mind, de nem tudták elolvasni az írást, sem annak értelmét megfejteni a királynak. Kedves nézőink, a lakomának ezen a csúcspontján, vagy mondhatnám így, hogy az alja pontján egyszer csak egy emberi kéz jelent meg, és a kéz a meszelt falra, egyébként Babilon ásatásai közben ezt a több mint 52 méter hosszú hatalmas királyi tróntermet is tudták azonosítani a régészek, és gipsz volt a falon, tehát egy jól látható módon egy kéz írni kezdett, és a király egyszerre szinte élő halottá vált, megrettent, érezte, hogy itt valami rossz dolog történik, de nem tudta pontosan, hogy micsoda. Ugyanaz volt a helyzet, mint amit a második fejezetben is láttunk, hogy hivatták a bölcseket, írástudókat, ezek nem tudtak mit kezdeni ezekkel az egyszerű szavakkal, amelyek ott voltak a falon. Aztán valakinek eszébe jutott, a királyné asszonynak, hogy van valaki, aki már egyszer megjelentette az álmok, látomások értelmét, előhívatták Dánielt, és Dániel ott áll a király előtt, és elmondja ennek a pár egyszerű szónak az értelmét. Olvasom tovább, fejezetünk 22. versétől, mielőtt Dániel rátért volna a szavak magyarázatára, ezt mondta a királynak. És te, Belsacár, az ő fia, mármint Nabukodonozor fia unokája, nem aláztad meg a szívedet, noha mindezt tudtad. Sőt, felemelkedtél az egek ura ellen, és az ő házának edényeiből elődbe hozattak, és te és a te főembereid, a te feleségeid és a te ágyasaid bort ittak azokból, és az ezüst arany érc, vas, fa és kőisteneket dicsérted, akik nem láttak, sem nem hallanak, sem nem értenek, az Isten pedig, akinek kezében van a te lelked, és előtte minden te utad, nem dicsőítetted. Azért küldetett ő által ez a kéz, és jegyeztetett fel ez az írás. És ez az írás, amely feljegyeztetett, mene, mene, tekel, ufárszín. Ez pedig a szavaknak értelme, mene, azaz számba vette Isten a te országlásodat, és véget vet annak. Tekel, azaz megmérettél a mérlegen, és híjával találtattál. Peresz, azaz elosztatott a te országod, és adatott a médeknek és a perzsáknak. Akkor szólt Belsacár, és öltöztették Dánielt bíborba, és aranyláncot vetettek nyakába, és kikiáltották felőle, hogy ő parancsol, mint harmadik az országban. Ugyanazon az éjszakán megöletett Belsacár, a káldeusok királya, és a méd Dárius foglalt el az országot, mint egy 62 esztendős korában. Kedves nézők, meg tudta mondani Dániel nyilván Isten segítségével ezeknek az egyszerű szavaknak az értelmét, hogy Isten mindenkinek időt ad, egyes embereknek is, politikusoknak is, hatalmasságoknak is, hogy mutassák meg, hogy mit akarnak ezen a világon, mire képesek, milyen célokat akarnak követni. De az Isten mindenkinek, amikor ad időt, megméri az embereket és az emberi cselekedeteket. Megméri a hatalmakat is, a hatalmasságokat is, és a világhatalmakat is. És amikor súlyosan hiával találtatnak, akkor az Isten megszünteti hatalmukat és idejüket. Tele van a történelmennek az egyszerű, ugyanakkor nagyszerű igazságnak a bizonyításával. A 20. század végén is tanúi lehettünk ilyen eseményeknek, amikor birodalmak felvirágoztak szinte még a mi időnkben, és aztán össze is dőltek kegyetlen huppanással, összeroskodással, szintén a mi időnkben. Megmérettek és híjával találtattak. Ez a kifejezés újra elő fog fordulni majd Jelenések könyve 6. fejezetében, amikor János apostol látomás formájában egy fehér lovas, egy tűzvörös lovas után egy fekete lovast jön, lát kijönni, és a fekete lovasnak mérleg van a kezében. És újra ismétlődik egy kifejezés Dániel könyvében is, és a Jelenések könyvében is, hogy az Isten ad időt politikai hatalmaknak. Isten biztosít időt egyházi hatalmaknak, de megmérettetésük elől egyik sem térhet ki. És amikor hiával találtatnak, akkor leáldozik az életidejük. Akkor szinte, amikor ők úgy gondolják, hogy a hatalom csúcsán vannak, Isten, ez is egy bibliai kifejezés, elforgatás, átforgatás által 180 fokkal megváltoztatja a történéseket. Mondhatnám Arany Jánossal itt is igaz módon, hogy nem mese ez, gyermek. Hérodotosz számol be arról, hogy hogyan esett el Babilon, az ókori görög történetíró leírja, hogy hogyan is sikerült ezt a bevehetetlennek látszó Babilont bevenni a médeknek és a perzsáknak. Círus, a perzsák vezére, amikor beköszöntött a tavasz, megindult Babilon ellen. A babiloniak kivonultak elé, és a város közelében csatára került a sor, amelyben a babiloniak vereséget szenvedtek és beszorultak a városba. Mivel már tudták jól, hogy Kűrosz, vagy itt Círus soha nem tágít feltett szándékától, és sorban igázza le a népeket, több évre ellátták magukat bőséges élelemmel. Így aztán nem sok bajuk származott az ostromból. Kűrosz azonban, akinek vállalkozása hosszú időre megakadt, nemigen tudta, mit évő legyen. Végül aztán lehet, hogy másnak a tanácsára, de lehet, hogy maga talált rá a megoldásra, a következőképpen cselekedett. Serege egyik részét ott állította fel, ahol a folyó eléri a várost, másik részét pedig oda, ahol elhagyja. A katonáknak meghagyta, hogy majd a folyó vize kellőképp leakad, gázoljanak át rajta és úgy hatoljanak be a városba. Ezután felsorakoztatta őket, lelkesítő beszédet intézett hozzájuk, majd serege gyengébbik részével elvonult. A tóhoz ment, és ugyanazt tette, mint annak idején a királynő. Egy másik történetre Cérosz Hérodotosz. Vagyis a folyó vizét csatornával az akkor már elmocsarasodott tóba vezettette, aminek következtében a vízszint egyre apadt, és a folyó átgázolhatóvá vált. Mikor a víz oly csekély lett, hogy egy embernek csak a combja közepéig ért, a folyó mellé rendelt katonák behatoltak a városba. Ha a babilóniak tudták volna, vagy akár csak megneszelték volna Kűrosz tervét, bizonyára megállítják a városba benyomuló perzsákat, és egy szálig lemészárolják őket. Elegendő lett volna ugyanis, ha bezárják a folyóról nyíló kapukat, és elhelyezkednek a vízpartján húzódó bássafalakon, és akkor úgy elfogják őket, mint hálóval a halat. Így azonban a perzsák megjelenése teljesen váratlanul érte őket. Annál is inkább, mert mint maguk az itteniek mesélik, e roppant kiterjedésű városban a belső részeken lakók nem vették észre, hogy a város külső részei az ellenség kezére kerültek. Ráadásul éppen ünnepet ültek, tánccal és mulatságokkal töltötték az időt, amíg meg nem tudták a rémítő valóságot. Így foglalták el első ízben Babilont. Kedves nézőink, láthatjuk a térképünkön, hogy Babilon az Eufrátesz mellett épült. Bevehetetlennek tűnő város volt. Eddig soha nem foglalták el. Dániel könyve 5. fejezete azonban elmondja, hogy egy éjszaka alatt megváltozott a világ folyásának történelme. Az egyik nagy hatalom napja leáldozott, amely kimerítette gonoszságainak porát, amely csúfot akar tűzni az Istenből, előhozatta a Nabukodonozor által zsákmányolt jeruzsálemi templomból idehurcolt arany és ezüst edényeket, és abból folyt a borívás és a tivornya. Ez éjszak alatt megfordult a történelem menete. A médek és perzsák elfoglalták Babilont. Elesett a hatalmas város. A Biblia szerint ugyanez fog megtörténni, csak jelképekkel, szemléltetett értelemben, Jelenések könyve 17. és 18. fejezete szerint is azzal a világgal, amely önmaga dicsőségébe felejtkezik, amely önmagát ünnepli politikában, vallásosságában is. És a bevehetetlennek tűnő Babilon, a hatalmas nagy valláspolitikai szövetség Babilon egyik pillanatról a másikra elesik, amikor kiszárad az Eufrátesz, akkor, amikor Jelenések könyve proféciái, még egyszer mondom, a 16., 17. és 18. fejezetben részletesen bemutatják, hogy ami kicsiben megtörtént egykor egy nagy birodalommal, az be fog következni egy egész világgal. Ezért fontos Dániel könyvét ismerni, mert a történeti részekben is profétikus távlatok sejlenek. Az ókorban megesett részek is előrevetítik a jövendőt, amelyekben vagyunk, és amelyek még ezek után fognak bekövetkezni. Ezután térünk rá Dániel könyve 7. fejezetére, arra az álomra, amelyet Dániel próféta Belsacár uralkodásának első esztendejében kapott.
Hogyha az Úr nem építi a házat, az talán fáradt ki építi azt. Hogyha az Úr nem őrzi meg a város, aki azt őrzi, az talán mér az. Az talán néven hajlalon kelni, fönnfáradozni késő éjszakáig. És